Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus podcast sorozatának újabb adásában. A mikrofonnál Gyarmati Orsolya
és Gőbel Ágoston.
Mai vendégünk Gábor Miklós, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus jelentkezésért felelős projektvezető munkatársa. Szervusz, köszöntünk a stúdióban.
Szervusztok, köszöntök én is minden hallgatót.
Niki, hogyha rád gondolok, akkor bevallom az első, ami eszembe jut, hogy annyi-annyi egyházi program szervezésében voltál már benne. Mi az, ami téged hosszú évtizedek alatt motivált erre a tevékenységre, és motivál még mindig, hiszen az Eukarisztikus Kongresszusban is nagyon komoly feladatod van?
Hát én elsősorban ifjúsági rendezvények kapcsán kerültem be a körforgásba annak idején. Teljesen világosan vissza tudom keresni így az emlékeimben, hogy amikor egyetemista voltam, meg egyetem utáni időszakban éltem, akkor ugye Blankenstein Miklós atyának a felnőtt katekézisére jártam, aki ezt nagyon fontos dolognak gondolta, hogy minél aktívabban vegyünk részt az egyház életében. Azon kívül engem mindig is motivált az, hogy amit a szakmámban megtanultam, én építőmérnök vagyok, közlekedésépítési dolgokkal foglalkoztam még így a NEK előtt is, most egy kicsit szüneteltetem ezt a tevékenységet, tehát hogy amit ott megtanultam, azt minél jobban az egyházon belül is lehessen alkalmazni vagy használni. Tehát, hogy az, hogy az egyházon belül élünk, az nem egyenlő azzal, hogy nem lehet szakmailag megfelelő módon valamit megcsinálni. Tehát én bennem ez továbbra is egy fontos motiváció, hogy amit tudunk, azt a lehetőségekhez képest a résztvevők érdekében minél jobban hozzuk ide be. Nem elfelejtve egyébként az, hogy a rendezvénynek alapvetően lelki célja van, amivel én teljes mértékben azonosulni is tudok, de emellett a szakmai szempontokat is én nagyon fontosnak gondoltam minden olyan rendezvényben, ahol eddig részt vettem.
Ennek a mai adásnak kicsit az a célja, hogy segítsük a hallgatókat, hogy gyakorlatban hogyan is lehet jelentkezni, regisztrálni a különböző programokra. Nem könnyen indult ez az egész, hiszen ahogy elkezdtétek szervezni a NEK-et, azonnal bejött szinte a járvány, vagy hát nagyon hamar. Most hol tartotok, és mi lenne az a tanács, amit mondanál a hallgatóknak, amik a legeslegfontosabbak a programokra való jelentkezések kapcsán?
Hát először is azt mondanám el, hogy ez a 10 napos rendezvénysorozat egy elég összetett programsor. Ennek megfelelően sokféle adatra van szükség ahhoz, hogy a szervezés megfelelő módon megtörténhessen. Mivel tömeges létszámú rendezvényről beszélünk, teljesen szükségszerű, hogy a mai világban online történjen ez a jelentkezés. Így indult el annak idején is 2019 őszén ez, akkor nagyon gyorsan és sürgősen kellett megcsinálni egy csomó dolgot, menet közben is változtak a feltételek, itt az egésznek a biztonsági kérdései is komoly súllyal estek latba, emiatt elsőre úgy tűnhetett, hogy ez egy ilyen bonyolult dolog, de menet közben különösen a halasztás nyomán igyekeztünk ezt az online regisztrációt, a kinézetét, a folyamatát leegyszerűsíteni, ami segíti az embereket abban, hogy hogyan lehet ebben a dologban végighaladni. Emellett persze senkit nem szeretnénk kizárni a rendezvényről, így mondjuk az idősebb embereknek, akiknek kevesebb lehetőségük meg rutinjuk van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell egy online vásárlást megcsinálni, nekik van lehetőségük arra, hogy papír alapon is jelentkezzenek, de ilyenkor is mindig elmondjuk azt, és kérjük őket, hogy keressék meg a plébániájukon azt a felelőst, aki meg van bízva azzal a dologgal, hogy szervezze a plébániai csapatot, és ha neki leadja a papír alapú jelentkezést, akkor mindenkinek jobb lesz a helyzete, mert nálunk kevesebb adatot kell bevinni, ott viszont a plébániai kapcsolattartó rögtön tudja, hogy van még egy olyan személy, akit föl kell karolni, vagy támogatni őt abban, amikor az utazást kell segíteni. Hogy olyan pasztorális szempontról ne is beszéljek, hogy ez egy plébániai életében is egy fontos dolog lehet, hogy van egy kiemelt esemény, amire most az a felelős a plébánossal karöltve, aki ezt csinálja, az meg tudja mozgatni a plébániai kapcsolatrendszert, vagy abba is egy pici megújítást ezzel az aspektussal is be tud hozni. Tehát alapvetően online van, kisebb mértékben lehet papíron is jelentkezni, és most ami a legújabb fejlemény, hogy a nyitó és a záró misére, valamint a körmenetre, tehát ezek a nagy nyilvános szent misék, mondjuk talán így, oda telefonon is lehet jelentkezni, és akkor ott nem feltétlenül kell minden nevet és részletet megadni, nyilván a csoportvezetőtől el fogjuk kérni azokat a elérhetőségi adatokat, amelyek ahhoz segítenek minket, hogy majd a jegyeket eljuttassuk hozzájuk. Az online regisztrációban talán ami a legfontosabb dolog, és ezt nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy az internetes vásárlásoknak a sarkköve az, hogyha több mindent szeretnénk csinálni, akkor először egy fiókot kell létrehozni. Tehát az a szlogen, hogy regisztrálj, az csak az első lépése az egész folyamatnak, utána jelentkezni is kell a programokra. Tehát ahogy említettem, hogy 10 napig tart a dolog, a teológiai szimpóziumtól a hungexós programokon át, a nagy nyitó zárómisékig vannak olyan események is, amelyek ingyenesek, de egyáltalán nem is kötelező a regisztráció, csak ajánlott. Tehát ezek mind-mind azt feltételezik, hogy először egy fiókot csináljunk, és utána konkrétan állítsuk be azt, hogy mely programon akarunk részt venni. Amit még ezzel kapcsolatban fontosnak tartok elmondani, és a kérdésekből mindig látszik, hogy azért, mert a mi plébániánknak a csoportja eljön más összetételben a nyitómisére, meg a zárómisére, meg a közbenső programokra, ezért nem kell annyi csoportot létrehozni, amennyi alkalom van, hanem egy plébániai csoportot érdemes megcsinálni, és ott be lehet állítani, hogy a csoportból kik azok, akik ezen, azon vagy a harmadik programon fognak részt venni. És nagyon szépen áttekinthető így a csoportvezető számára is, hogy azon az eseményen neki kit kell összefognia.
Meddig lehet jelentkezni az eukarisztikus kongresszusra? Van ilyen végső határidő?
Hát azokra a programokra, ahol részvételi díjhoz kötött a jelentkezés, ott az online regisztráció augusztus 29-ig tart. A hungexpós programoknál ezután is, ha valaki odajön a adott napon, akkor napi jegyet tud váltani, ez már egy kicsit többe fog kerülni, mint ami az online időszakban volt, de ilyen módon gyakorlatilag bármikor lehet oda jelentkezni. A nagy nyilvános szentmiséknél is lesz még lehetőség később jelentkezni, egyelőre ez még nincs teljesen körbejárva, de nyilvánvaló az a cél, hogy az utolsó pillanatban is még minél több ember el tudjon jutni ezekre a nagy rendezvényekre, tehát ilyen módon tulajdonképpen nyitottak a lehetőségek. Amit érdemes tudni, mert egy picit a kommunikációban ez, azt hiszem, a plébániai hirdetésekben nem mindig ment át jól, hogy azért, mert a fizetős programokra vannak határidők, ami után növekszik a díj, ez nem azt jelenti, hogy lezárult ott a jelentkezés. Tehát augusztus 29-ig bárki bármikor, amit szeretne, megtehet. Ne halasszuk persze az utolsó pillanatra, mert a szervezőknek a munkáját nehezítjük ezzel, valamint a beosztásnál is, hogyha valaki későn jelentkezik, nyilvánvaló, akkor csak hátrább lévő szektorokba fogjuk tudni őket beosztani, hiszen ez a kiosztás, ez el fog indulni augusztus közepén, és akkortól kezdve ez már egy kész helyzet lesz. Tehát most a következő ilyen határidő az július végén van, amikor a úgynevezett normál időszakból átlépünk a késői időszakba, amikor a idézőjelbe teszem, a legmagasabb díjtételek lépnek életbe, ezt azért nem kell olyan horror összegnek gondolni, tehát azt hiszem most a Hungexpóra jelenleg 9800 forint a heti 5 napos belépő, amiért még valaki BKK jegyet is kap, és még napi ebédet, tehát ez nem gondolom, hogyha belenézünk a hátterébe, hogy ez egy hatalmas nagy összeg lenne. Azt is érzékeljük persze, hogy a járványügyi helyzet az elbizonytalanítja az embereket. Ennek ellenére mi úgy készülünk, hogy meg lesz offline módon tartva ez a kongresszus. Ha úgy alakul nyilván a helyzet a nem tudom már milyen nevű variánsnak a elterjedése miatt, akkor nyilván lesz olyan változat is, hogy ezt online is lehet majd követni. De egyelőre az a cél, és mindenkit erre várunk, hogy a lehetőségekhez képest a offline módon vegyen részt, persze betartva azokat a járványügyi előírásokat, amelyeket általánosságban az állam meghatároz.
Ha már abban reménykedünk, hogy valóban offline személyesen találkozunk szeptemberben, a nagyon fontos, hogy hogyan jutnak el a kongresszusra az emberek. Ezzel kapcsolatban, ha mondanál pár információt, hogy mi hogyan segítitek a résztvevőket?
Hát aki budapesti, őket elsősorban arra kérjük, hogy a közösségi közlekedéssel jussanak ide el. És alapvetően arra építünk, hogy nekik vagy van saját jegyük és bérletük, vagy ezt valahogy megoldják maguk. A vidékről érkezők esetén sikerült azt a kedvezményrendszert kialakítani, hogy egyrészt az egyházmegyék szervezésében indulnak külön vonatok, ezeknek most megy a előkészítése, amelyeken a részvételi díj nagyjából az 50%-os kedvezményes jegyárának felel meg, de ezen kívül lehetőség van a MÁV, a GYESEV és a HÉV vonalain is 50%-os menettérti kedvezményt igénybe venni, amihez nincsen ilyen pecsételési és egyéb feltétel, ami máskor szokott lenni, de az igen, hogy nálunk az illetőnek érvényes jeggyel kell rendelkeznie, és amit tőlünk megkap egy ilyen QR kódos jegyet, azt fel kell tudnia mutatni jegyellenőrzéskor. A vasúttársaságoknak az a ajánlása, hogy július végéig a kisebb csoportok is a területi értékesítési képviselőknél jelezzék azt, hogyha ők csoportos utazást szeretnének szervezni, mert akkor tudják garantálni nekik azt, hogy ülőhelyet is kapnak. Természetesen a kedvezményes jegy lehetőség később is él, de akkor már tulajdonképpen versenyt futunk azokkal az egyéb utasokkal, akik közlekednek vasúton, és akkor már nem garantált az, hogy lesz nekik helyük. Persze, hogyha a végén látszik azt, hogy hatalmas tömegek mégis megmozdulnak, akkor mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy legyenek mentesítő vonatok is, amelyekre ugyanúgy ez a kedvezményes jegy érvényes. A Volán busznak a menetrend szerinti járataira is igaz ez a dolog, egy pici technikai csavarral, hogy ott ide útban a teljes árujegyet meg kell venni, de visszaúton pedig ingyen utazhat valaki oda, onnan elindult.
Nagyon sok információt mondtál már eddig is. Hol találhatunk egy ilyen általános tájékoztatót? Tehát, hogyha valakinek most felkeltettük az érdeklődését, és szívesen olvasna erről még többet, milyen honlapon tájékozódjon?
Tehát a kongresszus honlapján az iec2020.hu oldalon belül van egy regisztráció nevű aloldal, ott minden információt meg lehet találni, részletesen és a lényeget kiemelően ilyen kis piktogramok segítségével ki lehet választani, hogy mi vonatkozik legfontosabbként az egyéni, a csoportos jelentkezésre, ha valaki szállást szeretne, a közlekedéssel kapcsolatban mit kell tudni, mik a részvételi díjak azoknál a programoknál, amelyek fizetősek. Tehát én azt hiszem, hogy az első áldozási szentmisével kapcsolatos tudnivalók is ott mind megtalálhatóak, és ezek hátterében ajánlom mindenkinek, hogy a honlapon lévő gyakran ismételt kérdéseket is, ahol tematikusan csoportosítva vannak ezek a kérdések és a válaszok, azt is nézzék meg és olvassák el. Nyilván, ha valakinek ez nem elégséges, akkor a munkanaponként jelenleg 10 és 17 óra között működő call centerünkbe is lehet telefonálni és ott érdeklődni, de azért mindenkit szeretnénk arra kérni, hogy mielőtt telefont ragad, legyen kedves megnézni, hogy a honlapon mi van leírva, mert a kérdések döntő többségére ott megtalálható viszonylag egyszerűen megfogalmazva a válasz.
Nem tudom, hogy lehet-e már nagyjából arra számítani, hogy mennyi ember fog ide érkezni a kongresszusra.
Nem mennék becslésekbe belemenni. Az eddigi kongresszusoknak gondolok különösen a 2012-es Dublinira, ami Európában zajlott, és egy viszonylag jó szakmai háttérrel alátámasztott záróanyagot kaptunk onnan. Ott is látszott az, hogy az utolsó két hónapban mozdult meg az embereknek a döntő többsége. Akkor még járványról sehol nem volt szó, tehát ez az utolsó pillanatban döntés, ez a mai világnak azt hiszem, hogy része, tehát nagyon nehéz ezt így előre megbecsülni. Bízunk benne, hogy akár a Ferenc pápa záró miséjén, akár 100 000, 200 000 főnyi hívő is jelen lesz.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mi látszik, milyen az érdeklődés mondjuk a záró szentmise iránt?
Hát ha az arányokat nézem a mostani jelentkezésnél, akkor a záró szentmisére van a legtöbb jelentkező, ezt követi a nyitómise, és a harmadik a szombati kossuth-téri szentmise és a körmenet. Persze pont ez a körmenet a legképlékenyebb dolog olyan módon, hogy ahhoz bárki bármikor csatlakozhat útközben is. Itt nincsenek annyira motiválva az emberek arra, hogy ők jelentkezzenek, különösen, hogy a Kossuth tér azért egy korlátozott befogadó képességű hely, tehát ott majd szektorokban rendezetten viszonylag kevesebb embert lehet elhelyezni.
Hogyan tudtok készülni egy ekkora embertömegnek a irányítására, mozgatására?
Hát ez egy óriási feladat és kihívás. Az a körülbelül 3000 főnyi önkéntes, aki ebben a dologban, vagy a lebonyolításban fog segíteni, ők lesznek az egyes szakterületek alá beosztva, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magamat. Tehát a mi esetünkben például mi fogjuk irányítani azt a körülbelül 500 önkéntest, aki a különböző helyszíneken a beléptetést, a karszalaghoz jutást, a zarándok csomagátadást irányítani fogják. És akkor még másról nem is beszéltem, hogy a szektorokban a felügyelet, vagy egyáltalán a kiszolgáló résznek a felépítése és önkéntesekkel ellátása, az is egy óriási feladat.
Említetted a nyitó szentmisét, aminek ugye központi eleme lesz most az első áldozás. Milyen érdeklődés volt végül? De most nem olyan régen lezárult a jelentkezés. Hányan fognak első áldozáshoz járulni?
Hát ezt hiszem tegnap néztem meg ezt utoljára, 1210 körül volt a létszám. Nyilván ez egy kisebb létszám, mint a előző évben jelentkezettek száma, de ezt hozzá kell tenni, hogy akik akkor jelentkeztek első áldozásra, ők a plébániájukon már ősszel a nagy többségük első áldozó lett, így most azok jönnek, akik egy következő évfolyam, és amennyire a járványügyi helyzet egyáltalán ebben a döntésben őket segítette, emiatt van ez a létszám, de én ezt is egy elég szép számnak gondolom, hogy ennyien jelentkeznek. Ez 157 plébániát jelent, ahonnan jönnek. Az első áldozók mind magyar anyanyelvűek, a döntő többség az magyarországi, de a határon túli területekről is van néhány hely, meg a nyugati szórvány magyarságból is, akik ott készültek föl, de itt lesznek majd első áldozók.
Mikor ajánlott csoportosan regisztrálni, hiszen sokan nem egyénileg, hanem csoportokban érkeznének?
Tehát attól a pillanattól kezdve, hogy valaki nem egyedül jön, akkor már is a csoportost ajánljuk neki. Tehát tipikus esete a házas pároknak a köre. Tehát, hogy jelentkezik férj, aztán eszébe jött, hogy hoppá, de a feleségemmel is együtt szeretnék részt venni, meg a gyerekeimmel, akkor tipikus dolog, hogy ugyan van egy infografika, ami ebben segít, hogyha ezt így nem sikerül megcsinálni, akkor is egy gombnyomással át lehet alakítani az egyéni jelentkezési fiókot csoportossá, és akkor oda már korlátlan számban hozzá lehet rendelni nagymamát, rokonokat, plébániai közösségi társakat. Azt hiszem, hogy ez viszonylag könnyedén megy, ráadásul abból a szempontból is rugalmas, hogy úgy is működik a dolog, hogy a csoportnak az azonosító kódját a plébániai felelős vagy a plébános kihirdeti, és akkor az egyénileg jelentkezettek is oda maguktól be tudnak csatlakozni, vagy fordítva is lehet ezt, hogyha ők az egyéni azonosítójukat megadják a plébániai csoportvezetőnek, akkor ő is két kattintással be tudja oda őket húzni. A harmadik lehetőség pedig a csoporttagságnál az az, amikor oda megy egy nem korhoz kötném, tehát egy olyan hívő, akinek nehézséget jelent az online jelentkezés, akkor megadja azt a nagyon kevés személyes adatát a csoportvezetőnek, amire itt szükség van, és akkor a csoportvezető maga létrehozza őt, mint csoporttagot. Ennek persze az is feltétele, hogy utána a jegyet is majd a csoportvezető adja oda az illetőnek, hiszen ő vele mi e-mail kapcsolatban nem tudunk lenni.
Említetted az IEC2020.hu weboldalt, ugye ezen kívül napokban láttam, hogy a kongresszus YouTube csatornáján is vannak olyan videók, amelyek az egyéni jelentkezés menetét vezetik végig röviden és érthetően, és a csoportos jelentkezést is bemutatják, szintén nagyon közérthető módon, ezeket is érdemes nézni.
Természetesen ezt mindenkinek ajánljuk. Az említett aloldalon ez megtalálható, ráadásul angol nyelven is megvan ugyanez, tehát a külföldieket is tudjuk ezzel segíteni és támogatni, és azt hiszem, hogy ez egy elég hatékony eszköz. Látjuk a beérkező e-mailes kérdésekből, amikor valami megoldódik, vagy tisztázódik, egy szót kicserélünk a megnevezés tanban, akkor azonnal megoldódik a dolog, vagy nem azonnal, de legalábbis a félreértéseknek a nagy része ezzel tisztázott.
Ha már említetted az angol nyelvet, mennyire könnyű most a külföldieknek, hogy ide jussanak? És tudom, hogy ez nem rajtatok múlik, hát természetesen.
Igen, tehát ebben nem érzem magamat illetékesnek, mi megpróbáljuk lekövetni azt, amit a magyar állam szabályként előír. Kértük is már a hatóságoknak az állásfoglalását ebben a dologban. Még egyértelmű megoldási lehetőséget nem tudunk javasolni az embereknek. Azt tudjuk ugye, hogy a schengeni területről minden további nélkül a jelen pillanatban be lehet utazni Magyarországra. A repülővel való érkezésnél az egy kicsit nehezebb dolog, de azt hiszem, hogy ott már a kiindulási pontnál is kérdések merülnek föl, hogy az adott repülőjáratra hogyan és milyen feltételekkel engednek fölszállni valakit. Tehát ez nem a mi asztalunk ebből a szempontból. Nekünk azt kell világossá tenni és figyelni az állami előírásokat, hogy a rendezvényeinkre milyen feltételekkel lehet belépni, függetlenül attól, hogy valaki külföldről érkezik, vagy innen Magyarországról jön. Tehát a hatályos előírások vonatkoznak ránk, és sajnos ez a bizonytalansági faktor benne van ebben a dologban, hogy senki nem tudja előre megmondani, hogy egy hónap múlva hogyan alakul a járványhelyzet, és ennek következtében milyen előírásokat fognak foganatosítani.
Kicsit már válaszoltál erre a kérdésre, de hogy megfogalmazódik bennem, hogy mit érzékeltek, hogy most még van egy ilyen kivárás az emberekben, akár nemzetközi szintéren és akár hazai vizeken, és mi látszik a jelentkezésekből, tehát hogy hol tartunk most?
Eléggé határozottan érzékelhető ez a kivárás. Amikor van valami díjfizetési határidő, akkor megugrik a jelentkezés, és nem csak azokra a programokra, hanem a ingyenes jelentkezésű eseményekre is, ez valahogy így a fejekben összekapcsolódott, tehát ezt a tévhitet mindenképpen szeretném eloszlatni, hogy június 30-ával nem zárult le semmi, mint ahogy egy jó pár plébániai hirdetésben ez hallható volt. Ilyen hullámban és löketszerűen érkezik a jelentkezés, tehát amikor most ugye június 30-a előtt egy hét alatt volt 9000 újonnan regisztrált, tehát még az nem a jegyvásárlás, hanem aki egyáltalán fiókot hozott létre, az most körülbelül a harmadára csökkent le, de azért így is, ha 3500 új ember megjelenik egy héten, azért az nem egy rossz számadat. De ahogy korábban is említettem, én szerintem itt, amikor a nyaralásból visszajönnek az emberek, és már belátható távolságban lesz az egész esemény, meg a járványügyi feltételek, akkor lesz vélhetően egy óriási megindulás. Én ezt vélelmezem.
Most, hogy így hallgatlak egy fél órája, elképesztő az, amit fejbe kell tartani, és szervezni, és átlátni. Van időd arra, hogy te magad készülj erre a kongresszusra lelkileg?
Hát én ezt inkább úgy mondanám, hogy a korábbi időszakot próbáltam meg erre használni. Most ezt így nem merném mondani, tehát most nagyon a munkaideje van, de amikor voltak a rendszeres szentségimádások a saját templomunkban is, ott lévő több generációs énekkari közösséget értem ez alatt, tehát mi nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az egész csapat fölkészüljön a kongresszusra. Ez a halasztás azért egy picit ezeket a sorokat is szétzilálta, idézőjelbe tettem ezt, de mondjuk nagy számban részt vettünk a világméretű szentségimádási alkalmakon is, a közösségi lelki gyakorlatok, lelki napok is erre voltak fölépítve, tehát én személyesen is igyekszem erre, de azért a mostani időszakban erre kevesebb lehetőség van. Viszont ezt a feladatot is, amit csinálunk, igyekszünk egy olyan lelki feladatként fölfogni, hogy mindaddig, amíg az emberek el nem jönnek a kongresszusra, velünk a regisztrációval találkoznak először. Tehát az, hogy mi milyen hangnemben, mennyire segítőkészen tudunk nekik rendelkezésükre állni, ezt az egész csapatom, ezt mondhatom a regisztrációs tímre, ezt egy ilyen lelki feladatnak is gondolja, hogy segítsünk mindenkit abban, hogy tényleg egy komoly lelki élményben legyen részük.
Gábor Miklós, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Általános Titkárságának regisztrációért felelős munkatársa volt a mai podcastünk vendége. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen én is.
Hamarosan ismét folytatódik a NEK Podcast. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Elbúcsúzik a két műsorvezető, Gőber Ágoston
és Gyarmati Orsolya.